folytatódik a holnap tegnapja. Fokozatosan szigorodnak az előírások, amelyek alapján a vállalatoknak számot kell adniuk működésük fenntarthatóságáról, környezeti, társadalmi, vállalatirányítási szempontból. Az igazgatótanácsi ülések utolsó napirendi pontja, az ESG ügy, az elsődleges szempontok közé emelkedik, aki pedig arra számít, hogy az ESG beszámoló készítése még éveken át halogatható, a közölt adatok kozmetikázhatók, az hibásan gondolkodik. Hogy miért van ez így, erről fogunk beszélgetni mai vendégemmel, Jancsár Gergellyel, az SAP Közép-Kelet-Európai régiójának fenntarthatósági vezetőjével. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást.
A fenntarthatóság az utóbbi idők sláger témájává vált, azon belül is az ESG a leghangsúlyosabb a vállalatoknál. Miért alakult ez így?
A fenntarthatóság már régóta fontos egyébként a vállalati életben, tehát ez nem egy új keletű dolog, de én azt gondolom, hogy egy fokozatos fejlődésen ment át ez a téma, és mint ahogy az életünkben a fenntarthatóság egyre fontosabb, ugyanez végigkövethető a vállalati szektorban is. Tehát szerintem mindannyian emlékszünk rá, hogy talán már 20 éve is beszéltünk erről, rádióműsorokban is, a hétköznapi életben is, de ez akkor még leginkább egy ilyen társadalmi felelősségvállalásról szólt. Elsősorban a marketingosztályok foglalkoztak vele, próbálták mutatni, hogy a cégnek fontosak a társadalmi, a környezetvédelmi ügyek, hogy ezzel is foglalkozni szeretnének, de elsősorban a különböző PR akciókkal próbálták meg kompenzálni, illetve a jogi megfelelésre fókuszáltak.
Mit jelent egyébként a fenntarthatóság egy szoftvercég saját működésében, hogyha egy kicsit közelítjük a témát az SAP-hoz?
Igen, hogyha a szoftvercégről beszélünk ott, és amit az előbb mondtam, egy fejlődés játszott le, tehát hogy most már egy kicsit visszacsatol az előző gondolatomhoz. A fenntarthatóság is átalakult utána egy ilyen működés, egy operatív kérdéssé, ami azt jelentett, hogy már valódi a vállalat működésében érezhető változásokat kell elérni. Meg kell először nézni, hogy mik a fontos hatások egy cég életében, akár környezeti, akár társadalmi, akár egyéb szempontú, egyéb fenntarthatósági szempontú, és azokkal kezdeni kell valamit. És hogyha mondjuk egy szoftvercégről beszélünk, én két témát emelnék ki. Az egyik az a környezetvédelem, és azon belül is a klímaváltozás, a másik pedig a társadalmi szempontok közül, főleg a munkavállaló kiválasztása, sokszínűsége, a lehetőségek megteremtése nekik. Ugye, hogyha a klímaváltozásról beszélünk, akkor azon belül is egy szoftvercég esetében két nagyon nagy téma van. Az egyik az az, hogy azt szerintem sokan tudják a hallgatók közül is, hogy a szoftveriparban egy nagyon nagy változás történik most. Mindenki a felhőbe akar menni, hogy a felhőszolgáltatások nyernek abszolút teret, és ez a felhő szolgáltatás azt jelenti, hogy hatalmas szerverfarmokon gyűjtjük, tároljuk az adatokat. És azt már lehet, hogy kevesebben tudják, hogy ezeknek a környezeti lábnyoma hatalmas. Talán azért is, mert ez nagyon technikai, ez olyan, amit nem látunk, ugye, hogyha az utcán járunk, akkor nem látjuk ezeket a szerverfarmokat, nem olyan, mint a nem tudom, hogyha az hát autókról, vagy az
épületekről. Mint a nyomtatott papír, tudod, amit, hogyha esetleg igen, leírok valamit, kinyomtatom, akkor az ott van a kezemben, és akkor azt tudom mondani, hogy hú, hát mekkora ökológiai lábnyomom van.
Igen, igen, mint ahogy az e-mailek végére, ugye mindenki odaírta az elmúlt évtizedekben, hogy kérlek, ne nyomtasd ki az e-mailt, mintha bárki ki akarta volna nyomtatni, tehát azt ugye nem írhatjuk oda, hogy kérlek, olyan szerverfarmon tároljad, aminek alacsony a környezeti lábnyoma.
El fog jönni ez az idő.
De lehet, hogy el fog jönni ez az idő, és ez is egyébként egy nagyon fontos kérdés. Itt van is egy érezhető változás, én azt gondolom, és talán azért is van, mert hogy bár ezeknek nagy a környezeti lábnyoma, mégis talán a világ legnagyobb szoftvercégeinek azért ez belefér a büdzsébe, hogy mondjuk zöld áramot vásároljanak, és vannak egyéb technikák is, olyanok is vannak, akik ugye a tenger alá süllyesztenek már egy pár szerverfarmot, hogy a tengervíz hűtse ezeket. Ugye itt elsősorban a hűtésigény miatt van nagyon nagy lábnyom. És igen, ez az elsődleges módszer, tehát alapvetően itt ugye ezt meg lehet oldani, hogy ezek zöld árammal legyenek táplálva, a hűtésük, az energiaigényük. Ennek nyilván van egy költsége, de ez fedezhető, és ezt nagyon sokan meg is teszik. Én ugye az SAP-nak dolgozom, és nálunk is ez már évek óta megoldott, hogy a saját szerverfarmoknak az áramigénye a zöld áramból van fedezve. A környezeti lábnyomnak egyébként a szerverfarmokon túl egy másik nagyon nagy, nyilván nem a kizárólagos, de amit most kiemelnék, nagyon sok cégnek van ugye a saját belső működéséhez kapcsolódó kibocsátás, akár az épületek, vagy például az autóflották, céges autók vannak minden cégnél, szoftvercégeknél is, sok ember van, sok jól képzett, magasan kvalifikált ember, sok autó, és ezért az SAP-nak például a másik célkitűzése globálisan, hogy 2025-től csak elektromos autók legyenek a flottában. Ezen is ugye látszik, hogy talán kicsinek tűnik, de azért ez egy nagy beruházást igénylő célkitűzés, tehát itt ez nem csak egy elköteleződést jelent, vagy nem csak szóban egy elköteleződést jelent, hanem itt valóban mellé kell tenni a pénzt is, és azt gondolom, hogy egy kicsit ugye ezáltal ilyen innovátorrá is válik a cég, tehát ez egy korai befektetés egy fejlődő technológiába, ami azért már tükrözi a társadalmi felelősségvállalást is, és akkor most nagyon sokat beszéltem a környezetvédelmi részről, meg a környezeti lábnyomról, de egy dolgot azért még kiemelnék, hogy nagyon sokat beszél mindenki a klímaváltozásról, a környezetvédelemről, de hogyha fenntarthatóságról beszélünk, például egy szoftvercég esetében, azért ez messze csak az egyik a nagy hatások közül. A másik, az pont a társadalmi, ugye tudjuk, hogy a szoftvercégeknél nagyon-nagyon sok ember dolgozik, ugye több tízezer, meg százezer ember, az SAP is globálisan több mint 100 000 embert foglalkoztat, és itt nagyon-nagyon fontos az, hogy hogyan választja ki az embereket, hogyan úgymond bánik a munkaerővel a cég, hogyan ad nekik lehetőségeket, képzést. És az egyik talán legfontosabb szempont az pont ugye a diverzitás, a sokszínűség, és ez a sokszínűség is egy olyan téma, amit nagyon sokszor az emberek azt szokták gondolni, hogy ez csak egy ilyen, tegyünk valami jót, mutassunk egy jó képet magunkról, miközben pont a szoftveriparban, ugye ez pont nem arról szól, ez pont az üzletnek a lényegét jelenti, hogy ha valaki egy szellemi munkaerővel akar előállítani egy nagyon nagy értékű terméket, és a digitalizáció az pont erről szól, akkor ott nem lehet más szempont, mint hogy a legjobb embereket találjuk meg, és a legjobb emberben kiválasztásában csak a tudás és a képesítés lehet a szempont, nem lehet az szempont, hogy valaki férfi vagy nő, ugye a kedvenc példa, hogy valaki milyen származású, stb. Stb. És ami a másik érdekesség egyébként, hogy pont ezeknél a cégeknél, és így nálunk is, a munkavállalók is ezért nagyon kiállnak, hogy ez ne legyen szempont, van egy csomó kisebb közösség a különböző társadalmi csoportok szerint, és ők tudják is érvényesíteni a szempontjaikat, még akár a menedzsmenttel szemben is, hiszen annyira fontos a munkaerő, a jó munkaerő. Úgyhogy ez szerintem legalább annyira fontos, mint a környezetvédelem.
A fenntarthatóság és a digitalizáció összefüggését egy kicsit még világítsuk meg.
Igen, és akkor itt megint visszacsatolnék egyébként, amit az előbb mondtam, hogy ugye nagyon a társadalmi felelősségvállalás után egy kicsit a operatív, a működésbeli környezetvédelem következett a fenntarthatóságban, erről beszéltem a szoftveripar kapcsán, és ami pedig mostanában előtérbe kerül, és ez nagyon fontos, az az, hogy mit csinálunk, tehát hogy mi a fő tevékenysége egy cégnek, mi a stratégiája, milyen iparágban van benne, úgymond, mik a termékei. Erre mondjuk a legjobb példa szerintem ugye az, hogy nem mindegy, hogy valaki mondjuk dohánytermékeket gyárt, amivel betegségeket okozunk, közvetlenül vagy közvetetten, vagy pedig gyógyszert gyártunk, ugyanvel meggyógyítjuk a betegségeket, ugyanazt a profitot állítjuk belőle elő forintban, ugyanúgy mondjuk 1 euró a nyereség mind a kettő esetben, de azért érezzük, hogy ez nem ugyanaz a hatás mégsem a világra, ugye ez a fenntarthatóságnak az egyik lényege egyébként, és éppen ezért egy szoftvercégeknél is, hogy ugye ezt lefordítsuk a szoftvercégek nyelvére, ugye vannak a működés jellemző hatások, klímaváltozás, társadalom, és vannak az előállított termékek, és éppen ezért nagyon fontos a mi esetünkben és a mi életünkben, hogy milyen szoftvereket állítunk elő, amivel tudjuk segíteni más cégeknek a fenntarthatósági törekvéseit, hiszen a fenntarthatóság minden cég számára nagyon fontos, ez jelenleg elsősorban még azt jelenti, hogy rengeteg információt kell éppen a témának az összetettsége miatt ugye gyűjtenünk, elemeznünk, azokkal különböző kalkulációkat végezni, akár azért csak, hogy transzparensebbek legyünk, akár azért, hogy valamilyen konkrét üzleti megoldást, például akár a termékeknek a karbonlábnyomát kiszámoljuk, és azt át tudjuk adni. Ehhez szükség van eszközökre. És ugye az SAP számára is a fenntarthatóság nem csak azt jelenti, hogy a mi működésünkben legyünk fenntarthatók, hanem hogy előállítsuk azokat a digitális termékeket, azokat a szoftvereket az ügyfelek számára, amikkel ők fenntarthatóbbá tudnak válni. És ennek is ugye több rétege van, a riportálást azt már mondtam, de itt mellette is megjelenik az, hogy azért a fenntarthatóság, ahogy már az eddigi példák alapján is talán egyértelmű volt, nagyon sokrétű. Tehát itt a munkabiztonság, a sokszínűség, a klímaváltozás, vagy akár a termékkarbonlábnyom, amit mondtam, ezt mind-mind lehet segíteni különböző szoftverekkel, ezeknek a vállalati folyamatoknak a digitalizációját, hatékonyabb átételét, és éppen ezért az SAP esetében is például a mi fenntarthatósági termékportfóliónk, az nem egy fenntarthatósági szoftvert jelent, hanem ez több különböző olyan digitális megoldást, amivel ezt a sok különböző kihívást meg lehet oldani.
És hogy ez miért is fontos, ugye az ESG jelentésekben ezek adatszerűen meg fognak jelenni, és gyakorlatilag olyan adatokat gyűjtenek össze ebben, ami olyan kimutatást jelent, ami egyenrangú lehet egy pénzügyi jelentéssel is, adott esetben egy vállalatnak az értékét mutatja meg egy bank vagy egy befektető számára, ez és egyre nagyobb prioritást fog majd szerezni, és e tekintetben egyáltalán nem mindegy, hogy az ESG jelentésben milyen számokat mutatnak meg, abban milyen vállalásokat tesznek, és azt honnan, hová juttatják el, hiszen az ő értéküket fogja majd meghatározni.
Ehhez egy kicsit kapcsolódva, ugye jelenleg a fenntarthatósági jelentések, a fenntarthatósági adatok gyűjtése nagyon arra fókuszál, vagy nagyon a köré csoportosul, hogy évente egyszer meg tudjuk mérni a vállalatoknak a teljesítményét. Legalább évente egyszer, hogy valamilyen fogalmat kapjunk arról, hogy mennyire fenntartható egy cég. Ezt közzé tudjuk tenni nyilvános riportokban, vagy akár a honlapokon, és ahogy mondta te is, ez alapján azok az érdekelt felek, akiket ez érdekel, és ezek egyébként egyre többen vannak, és ugye egyre befolyásosabbak, például a pénzügyi szektor, a bankok, a befektetők, amiket említettél, ők ez alapján tudják értékelni a vállalatokat.
Ami talán a fogyasztókat jobban érinti. Folyamatosan egy olyan nyomást kapunk, hogy rettenetesen nagy felelősség van, egyéni felelősség mondjuk egy fenntartható életmód, vagy egy tudatosság kialakításában, de nagyon sokszor nem kapják meg azokat az információkat a fogyasztók, amire a valódi döntésekben szükségük lenne. Gondolok itt például egy nagyon egyszerű példára, hogyha bemegyünk a boltba és látjuk egy terméknek az árát, akkor az alapján döntünk. De ilyenfajta releváns információnk, például egy karbonlábnyommal kapcsolatban, jelenleg még nincs. A jövő tekintetében sokat tud segíteni a digitalizáció és az ilyen formán való előrelépés, transzparencia, mert nem csak az árat, hanem a valós ökológiai lábnyomot is akár fel lehet tüntetni egy-egy terméken. Csak utópia, amit én most gondolok, nem tudom, hogy ez mennyire realitás.
Éppen abból a szempontból utópia, amit te is mondtál, hogyha bemegyünk jelenleg a boltba, akkor ugye ezeket az információkat nem találjuk meg. Van néhány olyan termékjellemző, valamilyen fenntarthatósági címke vagy termékvédő, ami azért rajta van most is a termékeken, de én azt gondolom, hogy átlagvásárló számára ez nagyon nehezen érthető. És valóban nekem is ez az egyik kedvenc példám, hogy ugye nagyon sok olyan cikket olvastam, meg nagyon sok ilyen felmérés van, hogy mennyire nem környezettudatosak a vásárlók, nem hajlandóak többet költeni a fenntarthatóbb termékre, és ezzel nekem is ez a legnagyobb problémám, hogy én vásárlóként, vagy magánemberként hiába szeretnék mondjuk ez a valamilyen fenntartható döntést hozni a boltban, nekem nincsen meg ehhez a szükséges adat, nem áll rendelkezésre, hogy ezt megtegyem. Igen, valóban látom a terméken az árát, tudok az ár alapján döntést hozni, de nem látom objektíven a fenntarthatósági jellemzőket. És ez ugye visszacsatol ahhoz, amit az előbb beszéltünk, hogy ez azzal is összefügg, hogy jelenleg a fenntarthatósági jelentések azok évente egyszer cégekről készülnek. Ez alapján persze nagyon fontos különböző értékelések, ilyen úgynevezett ESG rétingek készülnek a cégekről. Ezeknek megvan a maga szerepe befektetési döntésekben, üzleti döntésekben.
Amiket az előbb említettünk.
Igen, igen, de a napi döntésekre ez nagyon kevés hatással tud lenni, tehát én nem tudok az alapján dönteni két tej között, hogy annak a tejgyártó vállalatnak milyen az éves jelentése alapján elkészült ESG ratingje, ugye? Uh-huh. Nem az árról sem az alapján döntünk, hogy mennyi profitot termelt az adott vállalat, és ebben szerintem még nagyon nagy út áll előttünk, ezt hívhatjuk utópiának. Ugye az SAP, és azt gondolom, hogy ezt azért sok mindenki tudja, ugye elsősorban a vállalatirányítási rendszeréről, az ERP rendszeréről ismert, aminek ugye éppen az a lényege, hogy a vállalatnak az legalapvető folyamatait azt mindegy digitális rendszerben végig tudjuk követni. Ez mondjuk a terméknek a nyelvére lefordítva, hogy a beszerzéstől az értékesítésig, az anyagmozgásokat, a pénzügyi mozgásokat, elsősorban ugye a pénzügyi mozgásokra fókuszálva végig tudjuk követni. És éppen ez az, ami a fenntarthatóságból jelenleg azért még nagy részt hiányzik. Egyébként nyilván a mi rendszereinkben sincsen ez még benne, hiszen eddig a elmúlt évtizedekben azért bőven a pénzügyi jellemzők, a pénzügyi teljesítmények a menedzsmentje volt a meghatározó, de éppen ezért nekünk, és én azt gondolom, hogy ez nagyjából természetszerű is, ez a víziónk. Mi azt gondoljuk, hogy a fenntarthatóság akkor tud majd a váltok életében egyenrangú, vagy legalábbis hasonló lenni mondjuk a pénzügyi teljesítményhez, hogyha meg tudjuk oldani, hogy azzal kvázi párhuzamosan, tehát akár mondjuk tranzakcionális szinten termékeknek vagy a termelésnek az életútját végigkövetve minden egyes ponton tudjuk a fenntarthatósági jellemzőket. Nyilván mindenki első körben a karbonra gondol, a klímaváltozás, a CO2 kibocsátásra. Ez ugye most talán a legégetőbb, sajnos szó szerint is néha, de egyébként nem, tehát a végső cél majd persze az lesz, hogy minden fenntarthatósági, tehát akár a társadalmi jellemzők is folyamatosan végigkövetők legyenek. És én azt gondolom, hogyha beépül a vállalatoknak a napi működésébe, a napi riportálási folyamataiba ez az egész, a pénzügyi dolgokhoz hasonlóan, akkor tudunk majd eljutni arra a szintre, hogy akár már a boltban is természetes lesz, hogy tudjuk látni minden egyes termékre a saját fenntarthatósági jellemzőit számszerűen. Ez egy fontos jövőkép, mert ez azt is jelenti, ugye, hogy nem szabad megállni ott, hogy csak évente egyszer riportálunk. Ez egy nagyon fontos dolog, nagyon sok vállalat számára ez is még egy nagyon komoly kihívást jelent, természetesen, hiszen még mindig ez egy viszonylag új téma sok cég számára, de ez egy köztes lépés.
Mik azok a nemzetközi irányvonalak, amikben előrébb járunk, ha van ilyen, vagy amiben úgy látod, hogy abszolút követjük azokat a nemzetközi trendeket, amik mostanában előfordulnak? Ha csak a szabályozásra gondolok, akkor ugye meg kell említenünk, hogy Magyarországon is most már az ESG törvény életbe lépett, tehát hogy tényleg komolyan kell ezt a dolgot vennünk. Azt feltételezem, hogy ez a fajta szabályozás egy picit azért felgyorsítja a folyamatokat.
Igen, mindenképpen megvan a lehetőség arra, hogy ezt felgyorsítja, én azt gondolom. Azt, hogy előrébb járunk, vagy nem járunk előrébb, szerintem annyira gyorsan történik minden, hogy talán nehéz is előrébb járni, és szerintem itt a cél mindenkinek az lehet, hogy próbálja meg lekövetni a nemzetközi trendeket. Ugye azért az Európai Unió egyébként is egy kicsit talán előrébb jár a világhoz képest sok tekintetben. Néhányak szerint talán túl gyors is, bár én azt gondolom, hogy semmi sem lehet túl gyors a mai világban. És igen, az ESG törvény, amit említettél, az szerintem egy jó lehetőség, bár ez még ugye nagyon új, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mi fog vele történni, de jó lehetőség arra, hogy tényleg az EU-s trendhez a riportálásban nagyon fontos, hogy a beszállítói láncnak a feltérképezésében, kockázatelemzésében mindenképpen fel tudjunk majd zárkozni Európához, vagy az Európai Unió élenjáró országaihoz.
Azok a fajta szoftverek, amik az ESG jelentések elkészítéséhez szükségesek, azok mennyire kívánnak speciális tudást?
Én azt gondolom, hogy a szoftverek, amik a fenntarthatóságot tudják támogatni, nem a legkülönlegesebb, vagy nem a legbonyolultabb alkalmazások. Tehát technológiai szempontból, és itt nyilván most a saját termékeinkről beszélek, de én azt gondolom, hogy ez általános azért az egész piacra, ezek nem különlegesek. Ami fő kihívás, az talán kétrétű. Az egyik az az, hogy a fenntarthatóság, és az egész fenntarthatóság a legnagyobb probléma, hogy nagyon sokféle adatot, nagyon sokféle forrásból kezel, és ezeket kell valahogy egy közös platformra hozni.
Talán ez lehet az a speciális szakember, aki ezeket értelmezni és kontextusba tudja helyezni.
Igen, de ez a speciális szakértelem, ez nem feltétlenül egy IT-s, egy technológiai szakember, hanem ezek inkább olyan szakemberek, akik meg tudják érteni a technológiai oldalt is, és ugye értik a fenntarthatósági oldalt is. Ez szerintem talán egy kicsit különlegesség benne, és azért itt még fejlődnünk kell szerintem sokaknak a vállalati oldalon is. Ugye hagyományosan a fenntarthatóságban eddig arra fókuszáltunk, hogy a magukat, a témákat, a kihívásokat megértsük, és egyre több vállalat most kezdi felismerni, hogy itt ez valójában IT-s, szoftveres, technológiai megoldások nélkül nem folytatható már, úgy, ahogy eddig csináltuk ez a riportálási gyakorlat. Tényleg olyan adatmennyiségről beszélünk, annyiféle elvárásról, akár jogszabályi elvárásról, akár egyéb útmutatókról, indikátorokról, szabályrendszerekről, hogy ahhoz, hogy az összes adatot begyűjtsük, és az összes szükséges kalkulációt elvégezzük, és tudjuk minden érdekelt fél számára tényleg átadni azokat a már átszámított, hitelesített adatokat, amire szükség van, ahhoz mindenképpen kell valamilyen digitális megoldás.
A riportálások mellett egyébként milyen kihívások vannak még egy ESG jelentés elkészítésében?
Ugye nagyon sok a napi működésben jelentkező fenntarthatósági kihívás van, ami persze szolgáltat adatot, végeredményben egy fenntarthatóság jelentéshez, de ezeket nem az adatszolgáltatás miatt csináljuk, és erre tudok egy pár példát mondani, nyilván olyan példákat, amire az SAP is rendelkezik egyébként szoftveres megoldással. Főleg az iparban nagyon sok cég számára az első, ami eszünkbe jut a fenntarthatóság kapcsán, az ugye a biztonság. Az, hogy biztonságosan működjünk, hogy a munkatársak biztonságosak legyenek. Erre nyilván a munkabiztonsági folyamatokat lehet digitalizálni, akár a szabályokat, akár az incidenseknek a bejelentését. Ennél jobban nem is mennék bele, de szerintem mindenképpen első. Ehhez valamennyire kapcsolódik, legalábbis szervezeti szinten nagyon sok vállalatnál ugye a környezetvédelem. Ez is egy tipikus olyan dolog, amiben a kibocsátásoknak a mérése, határértékek betartásának az ellenőrzése, feladatok kezelése, ez is digitalizálható. Mostanában ez talán az egyik legnagyobb fókuszterület a vállalatoknál, ez ugye a beszállítói láncoknak, a megvásárolt anyagoknak az eredetének vagy a tulajdonságainak a nyomon követése. Ez az egyik hatalmas változás, ami most a fenntarthatóságban egyébként is zajlik, eddig mindenki csak a saját működésére fókuszált, most pedig mindenki egyre inkább kezdi megérteni, hogy amit vásárolok, terméket, energiát, az határozza meg valójában az én lábnyomomat is, és mindenki próbálja megérteni a beszállítói láncát, esetleg biztosítani is, amennyire lehet, hogy ott úgy történjenek a dolgok, és olyan anyagok érkezzenek, amit én szeretnék vásárolni. Nyilván erre is vannak szoftveres megoldások, ugye az SAP-nak is a beszállítói láncot menedzselő szoftverei, én azt gondolom, hogy ismertek a piacon. És egy harmadik dolog, amit kiemelnék, és ez megint ugye kapcsolódik az anyagáramhoz, hogy nagyon sok vállalat, még ugye nem magánemberként, amiről beszéltünk, de vállalati szinten már nagyon sokan kezdik kérni ezeket a termékkarbon lábnyomokat egymástól. Nagyon sok iparág van most már, ahol ha el akarunk adni beszállítóként egy terméket, akkor nem lesz elég ráírni a számlára a terméknek a mennyiségét, vagy akár az árát. Rá kell tudnunk írni azt is, hogy mennyi volt annak az adott terméknek a karbonlábnyoma. Ennek a kiszámítása is egy speciális feladat, egy kicsit még új és szokatlan a cégek számára, de én azt gondolom, hogy ez nagyon hamar a mindennapi működés részévé fog válni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a munkádhoz.
Köszönöm szépen a meghívást.
Jancsár Gergely, az SAP közép-kelet-európai régiójának fenntarthatósági vezetője volt a vendégem. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Holnap tegnapja.